Istenünk, szeretnénk szívünkből mindenért hálát adni ezen a háladó ünnepélyen. Köszönjük, hogy ezekben a napokban különösképpen gondod volt reánk. Köszönjük, Urunk, hogy nagyon sok áldással elláttál bennünket. Köszönjük a lelki áldásokat, a szellemi igazságokat, amelyeket adtál nekünk a te ígédből, a gyülekezetnek, a családoknak, dicsőítünk ezért, és hálát adunk az anyagi javakért is. Leborulunk előtted, Urunk, és elismerjük, hogy méltó vagy arra, hogy dicsőítsünk téged. Nagy Isten vagy, és nagyon szeretsz bennünket. Add, hogy mi is nagyon szeressünk téged, és ezen a délutánon a hálaadást, a megelégedést munkáld ki a szívünkbe, minnyájunk életében. Te látod, Uram, hogy mennyire teljes ez az életünkben, mennyire bőséges ez minálunk. Kérünk, hogy formáld ki, hogy így legyen ez minnyájunknak a szívébe, életébe. Áldjál meg minden szolgálatot ezen a délutánon. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és még énekelünk közösen. Gyermekeink be fognak vonulni ezekkel a javakkal, és vegyük számba, és adjunk hálát a Jóistennek mindenért, amivel megáldott bennünket.
Hozza majd a szél is hatul
az, hogy Isten kezéből nagyon sok jót kaptunk, és hogyha ezeket a javakat nézzük, ezért is hálásak kell legyünk, de a lelki javakért, az Isten jelenlétéért, az ő áldásaért is nagyon, de nagyon hálásak kell, hogy legyünk. Köszöntünk mindenkit szeretettel ezen a hálaadó Isten tiszteleten. Szeretnénk valóban megerősödni a hálaadásban, közelebb kerülni a Jóistenhez, és bőségesen tudjuk a hálánkat kifejezni, megelégedett életre szeretnénk eljutni, segítsen Isten erre minnyájunkat. Amen. Köszöntjük azokat, akik vendégeink. Köszöntjük szeretettel elsősorban János Csaba lelki pásztor testvért, aki a nagybányai gyülekezetnek és a körzetnek a lelki pásztor. Örülünk, hogy eljöhetett kedves feleségével, családjával együtt és testvérekkel, akik még elkísérték. És mások is, akik eljöttek más gyülekezetből, városból. Az Úr tegye gazdaggá számunkra ezt a délutánt az ő dicsőségére. Az énekkar szolgálatát kérjük.
Halleluja, zengbe zeng, áll a ének, halleluja, zengbe zeng, áll a ének, halleluja, Jézus te égi bárány. Benned lettem én is új terem, és benned megtaláltam életem célja, téged dicsér már a szívem és szám.
Verset szeretnék olvasni bevezetésül a Kolossébeli érkezőt levél harmadik részéből. És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hivattatok egy testben, és háládatosak legyetek. A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben, tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dícséretekkel és lelkiénekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak. És mindent, amit csak cselekeztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának ő általa. Ezek az ígék is bátorítanak bennünket a hálaadásra. És nem azt mondja a Jóisten, hát, hogyha jól megy sorotok, hogyha egészségesek vagytok, ha minden sikerült, ahogy elképzeltétek, hát akkor adjatok hálát. Vagy nem azt mondja, hogy hát válasszatok, hogy akartok-e egyáltalán hálát adni, vagy nem akartok. Isten igéje, a Biblia tanítása szerint a hálaadás az a hívő embernek a felelőssége, feladata köré tartozik. Nem mondhatjuk azt, hogy hát én nem akarom tenni. A hívő ember hálát kell adjon. És ahogy az ige mondja, hogy a szívünkben kell megfogalmazódjon ez a hála. És én erre szeretném most bíztatni a kedves jelenlevőket, hogy ne csak egy szó legyen ez, amit megtanulunk illemből, hogy köszönöm, vagy köszi, vagy akárhogy mondjuk ezt, hanem a szívünkből jöjjön az igazi hálaadás. Isten ennek örül, és ő ezt ki akarja munkálni az életünkben, hogy minden körülmények között a hívő ember legyen háládatos, legyen megelégedett. És hogy ez hogy történhet? Hogy mire kell odafigyeljek, hogy ez megvalósuljon az életemben? Hát elsősorban az Isten beszéde, a Biblia munkálja ki bennem a hálaadást. Mert hogyha a szívből kell jön a hálaadás, akkor Isten igéje elhat oda a szívnek a mélyéig. És ezzel kell foglalkozzunk, mi testvéreim, nap mint nap. Hogy ne a világnak a csábítása, a reklámok, meg az emberek véleménye legyen a szívünkbe, az elménkbe, hanem az Isten beszéde. Ezt töltsön be. És erre biztat Isten igéje, hogy a Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon. Ha ez így történik, akkor a hálaadás is bőséges lesz, a hálaadás is szívből fog jönni, Isten erre segítsen mindnyájunkat is. Mindnyájan gondolhatjuk át a saját életünket, életkörülményeinket. Hogy vajon ott volt ez? Szívből igazán tudtunk hálát adni Istennek? Hát ezt akarja Isten az életünkben. Figyeljünk oda erre is, hogy az Isten akarata szerint legyen a hálaadásunk is. Újból az énekkar szolgálatát kérjük, biztassanak testvéreink így ének által is a hálaadásra, és azután gyermekeink a csemete csoport szolgálatát hallgatjuk meg az énekkar után.
Yeah. Jehova mindörökké. Dicsőjétek az Úrnak.
Köszönjük szépen a szolgálatot, az Úr áldja meg kicsin gyermekeket is, és erősítse meg a szülőket és minnyájunkat, hogy együtt tudjunk szolgálni. A fúvós zenekar szolgálatát kérjük, és azután pedig a gyermekeink nagy csoport és a tini csoport együttes szolgálatát hallgatjuk meg.
Vigadozzunk a mi szabadításunk kősziklájának. Menjünk elébe hálaadással, vigadozzunk neki zengedezésekkel. Mert nagy Isten az Úr, és nagy király minden Istenen felül. Akinek kezében vannak a földnek mélységei, és a hegyeknek magasságai, és az övéi. Aki él a tenger, és ő alkotta is azt, és a szárazföldet is az ő kezei formálták. Jöjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le, essünk térdre az Úr előtt, ami alkotunk előtt. Mert ő a mi Istenünk, mi pedig az ő legelőjének népei, és az ő kezének juhai vagyunk.
fái. Ott, az őszi napsugárban kint, gyümölcstől hajol meg a fák ága, mint gazdagon bőséggel termek mindenik. Hű, kertészünk szíve úgy örül nekik. Az Úr Jézus fái emberéletek, én is az ő kedves fája lehetek. Kertjébe fogadta kicsiny életem, s csupán egy a vágyam azóta nekem. Hogyha majd megérint ősz hideg szele, állhassak előtte gyümölcseltele.
Kárász Izabella, hálát adok. Hálát adok azokért, a titkon mondott imádságokért, amiket az ige diadaláért küldtek. Hálát adok azokért, a titkon épült oltárokért, amelyek viharok fergetegében el nem dőltek. Hálát adok azokért, akik megtartották a hitet, a népért, amely érettet küzdelemre ment, a békéért, amelyben könnyű lett a kereszt, a háláért, aminek hangja, szava nincs, az igáért, amely könnyű és jó vilincs. Hálát adok, mert szépség van a szavak mögött, mert szép a lélek, amikor megnyugszik két kezed között. Hálát adok, bár erre nem vagyok érdemes. Hálát adok, mert megszentelted szövetségedet. Uram, ma szép, ma jó, ma szent a lélek szava, mert benne cseng a hála diadala, mert benne cseng az örök felmagasztalás, dicsőség Istennek és hálaadás.
Utána Angi Melinda és Morosz Tamás szolgálatát kérjük.
Thank you. Ahogy közeledett a hálaadás, én is elgondolkoztam azon, hogy milyen az én hálám, mennyire mély az én hálám az Isten felé. Mindannyian szoktunk hálát adni, én is szoktam, igyekszek minél többször, minél őszintébben, de sokszor mégis azt veszem észre magamon, hogy a hálám az inkább egy ilyen viszonzásféleség, hogy lenyugtassam a lelkiismeretemet, sokszor ezért teszem. Van bennem őszinte hála, de lelkiismerettel kapcsolatos dolgok is vannak benne. És sajnos arra kellett rájöjjek, hogy nincs bennem igazi alázat, mert jobban esik nekem, hogy magamnak tulajdonítsak sikereket, mint hogy belássam azt, hogy igazából semmi érdemem sincs, és ez tényleg így van. Az a baj, hogy ez nagyon sok alázat kell. Az alázatnak van egy olyan értelme, amit mi jobban ismerünk. Úgy gondoljuk, hogy aki alázatos, az szerény, és az alárendeli magát a többieknek és Istennek. És ez így van, de van egy másik oldala is. Az alázat azt is jelenti, hogy függünk Istentől. Nem a magunk urai vagyunk, hanem főleg Isten az, aki minket irányít. Sokszor félreértem ezt a dolgot, és ezzel is úgy jártam, hogy az alázatot sokszor úgy gondoltam, hogy ez egy ilyen végtermék, hogy egy jó hívőben egyszer majd valamikor kialakul az alázat. De az az igazság, hogy az alázat az egy alapdolog, az persze kialakul, de nem majd valamikor 50-60 éves korom körül, hanem azzal indul az egész. Mert hogyha nincs bennünk alázat, akkor igazából igazi Isten tiszteletet sem tudunk gyakorolni. Nincs igazi Isten imádat, mert amíg nem alázom meg magam, addig önmagamat imádom, nem az Istent. Szeretnék felolvasni egy igeverset is a példabeszédekből. Az alázatosnak az Úr félelme, a gyümölcse, a gazdagság, a dicsőség és az élet. És ha már itt állok, akkor szeretném megragadni az alkalmat, hogy egy imakéréssel jöjjek a gyülekezet elé. Már elég régen volt a tábor, de azóta is ott motoszkált többünkben a lelki ajándékok témája, a talentumok. Sokat hallottunk erről, és azóta is beszélgetünk róla, de arra kellett rájöjjünk, hogy a legtöbb fiatal sajnos azt sem tudja, hogy mi a talentuma, mi az ajándéka. Azt hiszem, mindannyiunk nevében nem mondhatom azt, hogy nagyon szeretnénk hasznosak lenni a gyülekezetben, és nem csak a gyülekezetben, de szükségünk van arra, hogy imádkozzanak azért, hogy úgy megtudjuk, hogy egyáltalán mi az. Sajnos ezzel kapcsolatban is volt bennem zúgolódás, hogy keveset hallunk erről, és soha nem beszélnek nekünk, pedig fontos dolog. És szeretném, ha miatt imában hordoznának, ámen.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Mikor megkértek arra, hogy szolgáljak is, hogy a háladással kapcsolatban említsek meg egy néhány gondolatot, elkezdtem gondolkozni azért azon, hogy vajon én miért is vagyok hálás. Mi az, ami belőlem kivált hálát, és egy pár dolog így gondolkoztam, megemlítődött bennem. Hát elsősorban azért, mert az Úr Jézus meghalt én helyettem, és meghalt mindannyiunkért, és a bűnömet felvitt a keresztfára. És ezentúl Isten már nem rám tekint, hanem az Úr Jézusra tekint, sokszor még akkor is, mikor én vétkezek. Másosorban így hálaként felemlítődött bennem az, hogy szüleimért, testvéreimért, akiket Isten úgy válogatott meg, ahogy a legbölcsebb, ahogy a legjobb, és nagyon hálás vagyok érettük. És így tovább gondolkoztam, megemlítődött bennem a gyülekezet is, hogy itt lehetek, hogy itt járhatok, hogy itt hallhatom az igét, amely tiszta és hamisítathatlan, és ezért is nagyon hálás vagyok. És így, hogy gondolkoztam, még megemlítődött az is, mint egy célként, hogy miért szeretnék továbbiakban hálás lenni. Mik azok, ahol még nem tudok úgy igazán, úgy teljes szívből hálát adni. Lehet, hogy már mondtam hálát, de újból meg újból elesek ezen a területen is, újból meg újból előjön bennem a zúgolódás azok a bizonyos dolgok miatt. Tegyük fel azért, mert vannak sokszor úgy érzem, hogy nem bírom azokat a harcokat, amelyeket Isten rám bíz, és hogy ez már nem bírom, hogy nem tudom, hogy tudok tovább menni. Sokszor úgy leváltanom ezeket a harcokat, és hogy nézek másoknak, neki könnyebb, nekem miért nehezebb. És sokszor így a természetemben is változtatnák, hogy én nekem miért éppen ez, miért ez a harcom, miért ilyen vagyok. De ugyanakkor Isten azt is mondja, hogy elégedjek meg azzal, amin van, mármint azzal, ahogy vagyok, mert ő fel tud így is használni. És sok ilyen dolog megemlítődött bennem, főleg az, hogy fiatalok vagyunk, és még így az élet elén állok, és sok minden dolog, kérdés van bennem. De szeretnék hálát mondani mindenért, és kívánom, hogy ez így legyen az én életem és a testvérek életében is. Szeretnék felolvasni egy igeverset, az 50. Zsoltár 23. verse: aki hálával áldozik, az dicsőít engem, és aki az útra vigyáz, annak mutatom meg Istennek a szabadítását. A délőtt hallottunk arról, hogy Istent megdicsőíteni az életünk által. Szeretném azt, hogy én is a hálaadás által, azáltal, hogy hálás vagyok Istennek a nehezebb dolgokért is, ezzel is megdicsőítsem Istent az én életemben. Kívánom ezt a testvérek részére is. Amen.
Amen. Az ifjúsági csoport szolgálatát.
Kedves testvéreim, kedves ünneplő gyülekezet! A Lukács evangélium a 17. részéből olvasok fel néhány igeverset. A Lukács evangélium a 17. részét keressük meg, és a 11. verstől egészen a 19. versig olvasom fel Isten igéjét. És lőn, mikor útban vala Jeruzsálem felé, hogy ő Samariának és Galileának közepette méne által. És mikor egy faluba beméne, jöve elébe 10 bélpoklos férfi, kik távol megállának. És felemelék szavukat, mondván, Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! És mikor őket látta, mondanékik, elmenvén mutassátok meg magatokat a papoknak, és lőn, hogy míg oda menének, megtisztulának. Egy pedig ő közülük, mikor látta, hogy meggyógyult, visszatére, dicsőítvén az Istent nagy szóval, és arccal leborula az ő lábainál, hálákat adván néki, és az Samaria beli vala. Felelvén pedig Jézus monda, avagy nem 10 tisztulának émek? A 9 pedig hol van? Nem találkoztak, akik visszatértek volna dicsőséget adni az Istennek, csak ez az idegen? És mondanéki, kelj föl és menj el, a te hited téged megtartott. Amen. Először is engedjétek meg, kedves testvéreim, hogy nagy szeretettel köszöntsek mindenkit, a kedves gyülekezetet, ünneplő gyülekezetet, és átadjam a nagybányai gyülekezetnek a köszöntését, és örvendek annak, hogy családommal és kedves testvéreimmel itt lehetünk ezen a délután. Ahogy láttam ezeket a kosarakat, amelyekbe a gyermekek olyan szépen rakosgatták mindazokat a javakat, amelyek Istennek áldásait szimbolizálták. Hát eszembe jutott az a történet, amikor egy kis falucskában, elég messze tőlünk, egy Isten tiszteletet tartottak kint az utcán. És hát ott abban a községben az volt a szokás, hogy a háladó napra mindenki hozta otthonról azt, amit talált. Volt, aki tyúkot hozott, volt, aki libát, és oda tette, úgymond, az oltár elé. És egy hatalmas nagy kosárt tettek oda, azt remélve, hogy az meg fog telni. És ott volt egy kisfiú, akinek nem volt semmije otthon, amit oda tudott volna hozni. Sem almája, sem kenyere, és azon gondolkodott, hogy ő hogy tudná kifejezni az ő háláját Isten felé. És ahogy ott volt a tömeg között, egyszer gondolt egyet. Előre ment mindenki előtt, és beleállt a kosárba. És azt mondta, hát én nem tudok mást adni, csak magamat. Hát adja az Úr, hogy ma este ez legyen az a mozzanat, ez legyen az a hálaadás, ami minket jellemez. Hogy magunkat adjuk oda Istennek. Szépek az énekek, amelyeket énekelünk, szépek a szolgálatok, amelyet a zenekar tesz, szépek a versek, de tudjátok, Isten előtt a legkedvesebb hála áldozat, úgy olvassuk, hogy a megtört szív. Az ember, amikor úgy jövünk Istennek, Uram, nem csak egy-két dolgot hozok neked hálaadásként, hanem hozom magamat úgy, amint vagyok, és Istenem, át szeretném az életemet, a szívemet adni teljesen. Hát adja az Úr, hogy így legyen ma este mindannyiunk életében. A felolvasott történetünkben három dologra szeretném, hogyha egy kicsit úgy ráfigyelnénk. Az egyik gondolat az, hogy vannak olyan emberek, akik nem tudnak hálát adni, és nem is készek a hálaadásra. Aztán vannak olyan emberek, akik tudnának miért hálát adni, de mégsem adnak hálát. És vannak olyanok, akik tudnak és készek hálát adni Istennek az ő jóságáért. Hát röviden szeretném, hogy mind a három gondolattal foglalkozzunk, és hát az első az a gondolat, hogy vannak, akik nem tudnak egyszerűen miért hálát adni. Vannak sajnos olyan emberek, akik a lelki állapotuktól mérten úgy élnek, és olyan helyzetben vannak, hogy lehet őket buzdítani hálaadásra, de egyszerűen nem tudnak. A felolvasott ige szakaszunkban találkozunk 10 személlyel, 10 emberrel. Olyanokkal, akik betegek voltak. Olyanokkal, akik leprásak voltak. Csúnya betegség volt ez akkoriban, és igen elterjedt, és aki sajnos ebbe a betegségbe úgymond belékerült, vagy átélte, hát annak nem volt nagy esélye a gyógyulása. Halálra volt ítélve. És ezek az emberek, mondhatni, szégyenei voltak az akkori kultúrának, és azért, hogy mások el ne kapják ezt a betegséget, ki voltak közösítve a társadalomtól. És ezek az emberek így élték a mindennapjaikat. Látva saját nyomorúságukat, látva saját betegségüket, tudva halálos állapotukat, hát mit gondoltok, hogy tudtak-e vajon hálát adni Istennek? Nem olvasunk erről sehol sem a Bibliában, de minden bizonnyal nem nagyon, vagy talán elég kevésé. Nem kell nagy biblia kutatónak lenni, hogy lássuk azt az Ószövetségben, hogy bizony nagyon sok helyen Isten igéje a leprát hasonlítja a bűnre vagy a bűnhöz. És úgy látjuk, kedves testvéreim, kedves gyülekezet, hogy azok az emberek, akiknek az életükbe bűn van, akik megtűrnek bűnöket, vagy akik meg vannak kötözve mocskokkal, olyan dolgokkal, amelyek által Istent bosszantják, az ilyen emberek nem tudnak hálát adni Istennek semmiért. Nem tudnak hálát adni Isten áldásaiért, nem tudnak hálát adni Isten jóságáért, mert az ő szívükben nem hála van, hanem az ő szívükben bizony keserűség, sötétség, betegség. Az ilyen emberek csak saját magukat látják, és mindig azt látják, hogy hát velük nem foglalkozik senki, őket nem szereti senki, nekik az életükben nincs semmi reménység, nekik nincs miért hálát adjanak. Nem tudom, hogy van-e itt valaki ma este, aki talán ebbe az állapotban van. Lehet, hogy nem tudsz hálát adni, és igazából azon gondolkozol a szívedben, hogy hát mire való ez a háladó ünnepé. Ha így vagy itt ma este, akkor lehet, hogy veled is éppen az a probléma, hogy beteg vagy lelkileg. Megfertőzött e világ kívánsága, és lehet, hogy van valami az életedben, amit nem rendeztél az Úrral. És én buzdítlak arra, kedves testvérem, vagy kedves barátom, hogy ne menj így tovább. Aztán olvassuk azt, hogy az Úr Jézus Krisztus bejött a faluba, vagy a helységbe, és ezek a leprások, hát mielőtt kiáltottak volna Istenhez, a Biblia azt írja, hogy távol álltak meg Jézustól. Nem is mehettek közel Jézushoz azért, mert a betegségük ezt megtiltotta. Akik távol állnak Istentől, akik távol vannak Istentől, azoknak a szívükben nincs őszinte háladás. Lehet, hogy az Úr gyermeke vagy, lehet, hogy átélted Istennek a szabadítását, de időközben valahogy eltávolodtál az Úrtól. Megtörténik. Megtörténik ez még a legkomolyabb hívő ember életében is, amikor sokat enged, amikor nem veszi komolyan, vagy amikor nem hűséges Istenhez. Kezd távolodni az Úrtól, és hiába buzdítják az ilyen embert arra, hogy adj hálát Istennek, egyszerűen nem tud hálát adni. Vagy lehet, hogy ott van azok között, akik hálát adnak, és ő is énekli a szép énekeket, de a szívében egészen másként van minden. Mennyire közel vagy Istenhez, milyen távolságra vagy Istentől? Ha közelebb és közelebb kerülsz Istennél, annál hálásabb leszel. Minél távolabb kerülünk Istentől, annál háládatlanabbak leszünk. Hát az Úr adja, hogy ne távolodjunk az Úrtól, hanem ez a mai alkalom is inkább azt szolgálja, hogy oda jöjjünk Isten jelenlétébe, oda jöjjünk a kereszthez, hogyha kell, azért, hogy az Úr megtisztítson, azért, hogy Isten megújítson, azért, hogy az Úr helyre állítson, hogy a szívünkben ott legyen az őszinte hála. Ott legyen az a hála, ami nem csak szavakból áll, hanem ott legyen az a hála, amikor átadjuk neki a mi életünket. Vannak olyan emberek, akik nem tudnak hálásak lenni, hát ne legyél te egy ilyen ember. Aztán vannak olyan emberek, akik tudnának hálásak lenni, mert lenne miért, de mégsem köszönik meg Istennek mindazt, amit kaptak. A történetünkben azt olvassuk, hogy ezek a leprások, miközben távol voltak az Úr Jézus Krisztustól, hát ők meg akartak gyógyulni. Ez jó dolog. És úgy olvassuk az Isten igéjében, hogy mit csináltak ezek a beteg emberek? Hallgattak? Kiáltottak? Kiáltottak Jézus vele, Uram, Urunk, Jézus, irgalmazd nekünk! Tudjátok, ahhoz, hogy az ember élete helyreálljon, ahhoz, hogy valaki a bűn rabságából úgymond szabadságra kerüljön, ahhoz, hogy valaki, aki eltávolodott Istentől, újra visszakerüljön Istenhez, szüksége van arra, hogy Istenhez jöjjön irgalomért. Szükség van az ilyen embernek arra, hogy felismerje azt, hogy egyedül az Úr Jézus Krisztus segíthet rajta. És ne haragudjatok, hogyha elmondom azt, hogy mi van most a szívemben. Látjuk a gyülekezeteinket, és látjuk a közösségeinket, és hát hála Istennek, az Úr megáldott nagyon gazdagon minket, anyagilag is és lelkileg is. Ha látjuk, hogy milyen imaház épületeink vannak, ha látjuk azt, hogy a fiataljaink milyen szépen szolgálnak, ha látjuk azt, hogy tudunk tartani szép Isten tiszteleti alkalmakat, hát természetesen, hogy hálás a szívünk. De állandóan az a gondolat foglalkoztat engemet, hogy vajon Istennek milyen kedves ez a hála áldozat, mennyire kedves. Vajon tényleg, mint az Úr népe, a helyünkön vagyunk-e? Ott vagyunk-e, ahol lennünk kell? Ott vagyunk-e, ahol mint hívő nép, mint az Úr népe, mint Istennek népe, kellene legyünk az Úr jelenlétében? Vajon, hogyha Isten a te szívedbe tekint ma este is az én szívembe, el tudja-e fogadni azt a hálát, ami belőle jön? És tudjátok, azt látom, hogy nagyon nagy szükségünk lenne arra, hogy újból jöjjünk Istenhez megújításért és kegyelemért. Miközben annyi mindennel rendelkezünk, miközben annyi mindennel megáldott az Úr, szükségünk lenne arra, hogy az Úr felébresszen lelkileg bennünket. Szükségünk van lelki ébredésre. És jó lenne, ha úgy tennénk, mint ahogy ezek a leprások tettek. Elkezdtek könyörögni az Úr irgalmáért. Nekünk is szükségünk van az Úr irgalmára. Szükségünk van arra, hogy úgy jöjjünk Istenhez, mint akik szeretnénk helyreállni, mint akik szeretnénk megtapasztalni Isten megbocsájtó és felemelő kegyelmét. Hát ezek az emberek meg akartak gyógyulni. Hát akarjunk mi is meggyógyulni, kedves testvére. Aztán nagyon érdekes az, ahogy az Úr Jézus Krisztus viszonyult erre a kiáltásra. Mikor hallotta az Úr Jézus ezeket a kiáltásokat, hát képzétek el, milyen lehetett, amikor 10 ember elkezdett könyörögni Jézusnak, hogy Urunk, irgalmazz nekünk. Hát csodálatos lehetett. Ekkor az Úr Jézus Krisztus a következőket mondta. Menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak. Mondhatták volna ezek a leprások magukba, de hát mi nem azt kértük, hogy minket a papokhoz küldjél. Mi nem a papokhoz akarunk menni, mi hozzád jöttünk gyógyulásért. Miért küldesz minket a papokhoz? Hát ők nem tudnak rajtunk segíteni. Azért kiáltunk hozzád, mert meg vagyunk győződve, hogy te vagy az, aki a mi problémáinkon tudsz segíteni, te vagy az, aki meg tudsz hallgatni, te vagy az, aki meg tudsz gyógyítani. Ugyebár ez az ószövetségi törvényre nyúlik vissza, amely azt mondja, hogyha egy leprás meggyógyult, mielőtt ki menne az emberek közé, először a paphoz kellett elmenjen, és a pap kellett úgymond gyógyultá nyilvánítsa. De nagyon érdekes, hogy ezek a beteg emberek nem kezdtek el vitatkozni az Úr Jézussal, hanem engedelmesek voltak, és elindultak a papokhoz. Tudjátok, az engedelmesség az elmaradhatatlan a hálaadástól. Engedelmeskedni Istennek, és hálát adni. Aki nem engedelmeskedik Istennek, az nem is tud őszintén hálát adni. Engedelmeskedni abban, amit Isten mond. Engedelmeskedni reggelente, amikor előveszed az igét, előveszed a Bibliát, és az Úr szól belőle. Engedelmeskedni. Engedelmeskedni, amikor délután vagy este szól az Úr hozzád, vagy az Úr házában, és megmondja, hogy mit tegyél. Ha nem engedelmeskedsz, nem fogsz tudni hálát adni, kedves testvérem és barátom. És ahhoz, hogy a hálaadásod kedves legyen, szükséges a feltétlen engedelmesség Isten szava, Isten igéje iránt. Ezek az emberek ezt tették. És tudjátok, hogy mi történt? Miközben odaértek a papokhoz, meggyógyultak. Meggyógyultak a betegségből. Engedelmeskedtek Krisztusnak, és átélték a szabadulást. Na de itt van az a tulajdonság, vagy az a jellemvonás, amiről beszéltem. Miközben meggyógyultak, miközben megmutatták magukat a papoknak, elkezdtek örülni, elkezdtek vigadozni, szinte magam előtt látom, hogy elkezdtek ungrádozni, de elfelejtettek valamit. elfelejtettek visszamenni Krisztushoz, és hálát adni Isten szabadításáért. Ők hálát adhattak volna, mert volt miért, de mégsem tették. Biztosan ismeritek azt a történetet Kornya Mihály testvérrel kapcsolatban, aki egyszer elment egy gyülekezetbe, és az egyik testvérnő elhívta magához ebédelni. És miközben gyalog mentek, hát akkoriban nem volt sem kocsi, sem olyan jármű, amivel kényelmesen tudtak volna haladni, gyalog indultak hazafele, elkezdett fújni a szél, eléggé viharosan. És ahogy mentek, ez a testvérnő egyszer azt mondta, ej, ez a kutya idő. Kornya testvér csak hallgatott, mentek tovább, szépen csendesen. Majd elkezdett esni az eső. És ez a testvérnő megint nem bírt magával, egyszer csak azt mondja, ej, ez a kutya eső, hogy miért kell most essen. Kornya testvér nem mondott semmit, csak mentek szépen csendesen. Aztán hazaértek. Hát a testvérnő elkezdte melegíteni a húslevest, elkezdte a második fogást is úgymond előkészíteni, és oda tette a testvérnő a levest az asztalhoz, és jó étvágyat kívánt Kornya testvér. És Kornya testvér jó ízűen merített belőle, kanalazta, és egyszer csak megszólalt. Ej, ez a kutya leves! És csóválta a fejét, és ette tovább a levest. Ez a testvérnő meg megállt hirtelen, és most földbe gyökerezett a lába, és nem tudta, hogy Kornya testvérnek nem tetszik az ő levese, vagy mi van hát. Hát Kornya testvér háromszor is merített abból a levesből, aztán jött a hús, meg a krumpli. Kornya testvér kitette egy jó adagot, és majd egyszer csak azt mondja, miközben néhány falatot elfogyasztott. Ej, ez a kutya hús, meg ez a kutya krumpli. És akkor már a testvérnő már nem bírta, hanem könnyező szemekkel kérdezte, Kornya testvér, éppen olyan rossz, amit főztem. Dehogy rossz, kedves testvérnő. Csak azt szerettem volna neked megtanítani, hogy látod, milyen rosszul esik neked az, hogy amit készítettél, amit adtál, azért nem hálát kaptál, hanem kritikát. Nézd csak meg, amikor jöttünk hazafele, az eső is, a napsütés is, minden Istentől származik. És te ahelyett, hogy megköszönted volna azt, amit az Úr adott, elkezdted kritizálni Istennek az adományát. Mit gondolsz, hogy Istennek ez milyen volt? Nézzétek meg, hogy Isten mennyi mindennel elhalmozott minket. Nézzétek meg, hogy az Úr mennyi mindennel megajándékozott minket, mint az Úr népét. Elég csak kimenni a parkolóba, és látszik. Igaz, annyi kocsi van, hogy Sándor testvér kellett mondja, hogy hát ne a bejárat elé. Bőségesen megáldott az Úr mindennel. Nézzétek meg ezeket a kosarakat. Valaki hálát adott a kenyéért. Milyen nagy kegyelem, hogy van kenyér az asztalon. Milyen nagy kegyelem az, hogy elmehetünk az üzletbe, és nem egyfajta kenyér, hanem van vagy 10 fajta kenyér, és a között az ember válogathat. Nézzétek meg, milyen nagy kegyelem, hogy elmegy az ember, és nem kell menjen alig 100 métert, és van hol bevásároljon, és még van miből. Milyen nagy kegyelem, hogy van tető a felünk fölött, milyen nagy kegyelem, hogy van ruha, hogy itt lehetünk. És mégis a hétköznapokban elfelejtünk hálát adni Istennek. És azt nézzük mindig, amink nincs. És ahelyett, hogy Istenhez jönnénk hálás szívvel, dicsőrő szívvel, elkezdenünk Istennek panaszkodni. Ó, Uram, nekem csak ilyen kocsim van. Milyen jó lenne egy Mercedes. Ó, Uram, csak 10 kiló cukor van a Spájzba. Hogy mondjam? Ezt lehet, hogy ezt errefele nem ismerős ez a kifejezés. Kamra, megtaláltam a helyes kifejezést. Csak 10 kiló cukor van a kamrába, és akkor most menjek a metróba, és kell legalább 50 kilót vegyek, hogy biztos legyen. Vannak olyanok, akik tudnának hálát adni, és mégsem adnak hálát. Az Úr őrizzen meg minket, hogy ilyenek legyünk. És az Úr őrizzen meg minket attól, hogy ne csak itt adjunk hálát, hanem holnap is, holnap után is, és minden nap, amit Isten megajándékoz nekünk. Aztán van olyan ember, aki tudna, és aki kész hálát adni. Hát úgy olvassuk a történetben, hogy a 10 ember közül egy valaki visszament az Úr Jézushoz. Egy Samária beli. Egy olyan ember, akit a zsidók kinéztek. Egy olyan ember, akivel nem szívesen barátkozott a zsidó ember. De ez az ember megértett valamit, megtapasztalt valamit, és tudta, hogy kinek tartozik hála adással. És ennek az embernek a viselkedéséből meg lehet tudni azt, hogy ki az, aki igazán hálát tud adni. És csak felsorolom egy-két gondolatot mellékelve hozzá, először is az, aki igazán meggyógyult. Hát mind a 10 meggyógyultak, nem? Azt mondhatjuk, mind a 10 meggyógyultak. Hiszen mind a 10 ember átélte az Isten gyógyítását. Itt azonban én úgy látom, hogy ez a samáriai ember nem csak fizikálisan gyógyult meg, hanem történt neki a lelkében valami változás. Ő átélt a fizikai gyógyulásnál többet. És az az ember, akin az Isten könyörült, aki átélte Isten kegyelmét, aki tudja, hogy mit jelent az, amikor Isten megbocsátja valakinek a bűnét, na az az ember tud igazán hálát adni. És a reménység szerint, én úgy remélem, hogy itt legtöbben olyanok vagyunk, akik már átéltük, hogy mit jelent az, amikor jöttünk az elrontott életünkkel, bűnös életünkkel a kereszt tövébe, és az Úr könyörült rajtunk. Ha magam életét nézem, akkor csak azt tudom elmondani, hogy az Úrnak nagyon sok mindent kellett, és mai napig is nagyon sok mindent kell megbocsásson. És amikor erre nézek, hogy mit tett értem Krisztus, hogy mit tesz értem Krisztus, hát nem tudok nem hálát adni. Ez az ember valóságosan meggyógyult, mind testileg, és mondhatjuk, mind lelkileg. Az lelkileg egészséges ember tud igazán hálát adni. Aztán úgy olvassuk, hogy miután ez az ember visszatére, elment oda, ahonnan kezdődött az ő gyógyulása. Amikor az ember visszaemlékezik arra, amit Isten tett az ő életébe, amikor az embernek van ideje megállni a rohanás közepette, és visszatekinteni arra, hogy az Úr miként emelte fel. Van egy ilyen énekünk, amely úgy kezdődik, hogy emlékezz vissza az útra. Ismerős ez az ének, igaz? Emlékezni. Ez a háladó ünnepé is ezt szolgálja, igaz önmagában, hogy emlékezzünk. De a minden napokban, amikor az Urat keressük, szükségünk van arra, hogy megálljunk, hogy elcsendesedjünk, és visszatekintsünk az Isten jóságára, visszatekintsük arra, hogy mit tett Isten velünk. Ha csak ezt az évet nézem, hát sok mindenen keresztül mentem én is. Keresztül mentem jó dolgon, keresztül mentem kevésbé jó dolgon, keresztül mentem áldásokon, keresztül mentem baleseten, keresztül mentem költözésen, és még sorolhatnám, és mindenben Isten jóságát látom, és szeretnék visszamenni, visszatekinteni, visszaemlékezni ő reá, és mindarra, amit ő ad. Hát emlékezzünk az Úr jóságára. Aztán úgy olvassuk, hogy elkezdte dicsőíteni az Istent. Isten dicsérete. Aki tudja Isten dicsérni, azt tud igazán hálát adni. Isten dicsérete. Mennyi időt szánsz arra, amikor az Úrral csendességbe vagy, hogy dicsérd az Urat azért, aki ő? Itt a gyülekezetben mennyi időt szántok arra, kedves testvéreim, hogy Isten dicsérjétek anélkül, hogy kérjetek? Nem tudom, hogy itt hogy vagytok. Általában nagyon közös az a dolog nálunk a gyülekezeteinkben is, most nem a nagybányai gyülekezetre gondolok, hanem főleg Székelyföldön éltem át, hogy akárhányszor buzdítottuk a testvéreket arra, hogy na most testvérek, nem kérünk semmit Istentől, hanem csak dicsérjük őt azért, aki ő és amit adott. Jött az első imádság. Uram, áldalak téged a te nagyságodért, dicsérlek téged azért, aki vagy, de kérlek, hogy áldj meg engem és az én családomat, és segíts meg engem, hogy a következő héten, és akkor jött a kérés. És szóltunk a szószékről, testvérek, most dicsérjük az Urat, és most nem kérünk. Jött a következő imádkozó testvér vagy testvérnő. Uram, én is hálát akarok adni, és én is dicsérni szeretnélek, de látod, hogy mennyi nyomorúságom van, és ezért kérlek, Uram, hogy viselj gondot rólam, mert ilyenek meg ilyenek vagyunk. És állandóan ezt tapasztaltuk, hogy nehéz dicsérni Istent, mert sokkal könnyebb nekünk kérni, sokkal könnyebb nekünk mindig a problémáinkkal jönni az Úrhoz, mint hogy időt szakítsunk arra, hogy felnézünk arra az Istenre, aki méltó a dicséretre. És igenis, meg kell tanuljuk dicsérni az Urat. Nem csak itt a gyülekezetben, hanem otthon, amikor az Urat keressük, amikor Istennel járunk. Ez az ember, ez a meggyógyult ember, dicsérte Istent. Következő jellemvonása az, ugyebár, mikor elkezdte dicsérni Istent, úgy olvassuk, hogy arccal leborul az ő lábainál. Az Úr Jézus lábainál. Nem csak meghajtotta magát, hanem leborult az Úr Jézus lábaihoz. Megalázkodott Isten fia előtt. Éppen nem olyan régen hallottuk az egyik szolgálatban, bizonyságtevésben, hogy az alázat, vagy a megalázkodás az a hálaadással kell párosuljon. És nagyon, nagyon egyetértek ezzel. Az az ember tud igazán hálát adni, aki meg tudja magát alázni Isten előtt. Aki tudja azt, hogy állandóan Istenre van szorulva. Akinek a tudatában ott van az, hogy Isten nélkül egy tapottat sem tudna megtenni. Isten segítsége nélkül egy percig sem tudna megállni tisztán ebben a bűnös világban. És ez az ember, ez a samáriai, aki nem tudhatott sok mindent mondhatni Istenről, ezt valahogy megértette, és megalázta magát. És egy utolsó gondolat, ami jellemezte ezt az embert, és ami jellemzi azt, aki igazán hálát tud adni, az az igazi és őszinte hit Krisztusban. Amikor az Úr Jézus Krisztus rátekintett, hát kérdezte is, hát nem tizen voltatok? Hol van a kilenc? Kilenc elfeledkezett hálát adni Istennek a gyógyulásért. És amikor rátekintett erre az emberre, figyeljtek meg, mit mondott. Kelj föl, menj el. A te hited megtartott téged. Aki igazán hisz az Úr Jézus Krisztusban, azt tud igazán hálát adni. akinek a hite valódi, akinek a hite nem felszínes, aki valóban Krisztusra bízza az életét, aki valóban Krisztustól nyeri mindazt, amilyen van, és ezt tudja, az ilyen ember tud igazán hálát adni, és az ilyen embernek azt mondja az Úr, kelj fel, menj el, a te hited az, ami megtart téged. Na most ez az a hit az, amely üdvözít. És amikor arra gondolok, hogy milyen hitből jön a mi éneklésünk, vagy milyen hitből jön a mi ünneplésünk, csak abban reménykedek, hogy egy olyan hitből, amire az Úr Jézus Krisztus azt tudja mondani nekünk, a te hited megtartott. Na ez az a hit, ami értékes, ez az a hit, amiből őszintén fogadom a hálaadást. Hálát adni Istennek. Ez a hívő embernek a feladata. Ez mindannyiunknak a feladata. Vannak, akik nem tudnak hálát adni. Az ilyeneknek gyógyulásra van szükségük, és az ilyenek jöjjenek az Úr Jézushoz úgy, amint vannak, és kérjenek kegyelmet, és kérjenek irgalmat. Vannak, akik tudnának hálát adni, és mégsem adnak, mert nem gyógyultak meg talán igazán, mert nem emlékeznek Isten jóságára. Az ilyen embereknek azt mondom, hogy jöjjenek vissza a keresztövébe, és engedjék, hogy az Úr kegyelme helyre állítsa őket. Aztán, ha vannak itt olyanok, akik tudnak és készek hálát adni, azoknak azt mondom, hogy folytassátok így tovább. És még ennél jobban. Hadd jellemezze ez a mi életünket. Hadd jellemezze ez a gyülekezeteinket, a hálaadás. Hadd lássák meg mások is azt, hogy milyen Istenünk van. És hadd indítson minket ez a hálaadás arra, hogy állandóan függjünk Istentől. Hogy állandóan jöjjünk hozzá. Hogy állandóan alázzuk meg magunkat az Úr előtt. És mindent, amit kapunk, azt értékeljük, és az ő dicsőségére használjuk. Az Úr segítse meg erre mindannyiunkat. Amen. Amen.